Mai előadásunkon egy összefoglaló elemzést szeretnék elmondani olyan kérdésekről, amelyeket részben már érintettem valamikor, de azt gondolom, hogy ilyen összefüggően még nem beszélgettünk róla a Változó világunk sorozatban, hiszen tényleg elmondhatjuk, hogy ez aztán nagyon beleillik abba a problémakörbe, amit a cím takar, vagyis hogy a világ radikálisan változik. Tőlem, kedves hallgatóim, aki gazdaságpolitika elméletével foglalkozom, de alapvetően pénzügyi szakembernek minősülök a szakmában, ne is várjanak mást, mint azt, hogy az egész témakört a pénzügyek oldaláról közelítem meg, most is, mint már oly sokszor előadásaink során. Egyszer Ford azt mondta, hogy ha az emberek megértenék bankrendszerünk működését, még ma este kitörne a forradalom. Hát ez elég kemény mondat. Jól érzékelteti ez az anekdota, hogy milyen súlyos kérdésről van szó. Az átlagember valóban keveset tud arról, és többnyire nem is foglalkozik vele, hogy hogyan is keletkezik a pénz. Mi már elég sokat beszéltünk erről az előadások során. Az emberek magától értetődőnek veszik, hogy pénz az van, valahogy megszereztük, a nagy többség többnyire munkával, általában bankba tartjuk, betétként, folyó számlán esetleg, amit aztán a bank tulajdonképpen úgy tudjuk, hogy kikölcsönöz a hitelt igénylőknek. Figyeljük meg az időbeli sorrendet, azután, hogy mi betettük a pénzt a bankba. Valójában ezen az elven alapult a bankfelügyeletek működése is, hiszen ugye én is a bankfelügyelet vezetője voltam 30 évvel ezelőtt. Azt mondja ez a bankfelügyeleti elv, hogy a bank az én kalandom a te pénzeddel, vagyis az én betett pénzemet a bank valamire kiadja, és ez tulajdonképpen lehet kalandos is. Ezért kell kétségkívül felügyelni a bankokat, nehogy könnyelmen adják bárkinek ki a pénzünket. Mert azt talán egy egyszerű polgár is megérti, hogy a pénznek dolgoznia kell, hogy én is kamatot kaphassak a betétek után, mert hát ki kell kölcsönözni a pénzt, ami után hitelkamatot kér a bank, hát a betéti kamat ugyanis nem terem magától a fán, mint a füge. Tehát izgalmas kérdés, hogy biztosítva legyen, hogy minden nehézség nélkül visszakaphatom a pénzemet, ha szükségem van rá. Méghozzá kamatostól, mert közben azért látjuk, hogy van egy lassú áremelkedés a világban, lassú vagy időnként gyors, így a betett pénz az értékét könnyen elveszítheti. Ezért a kamat minimális követelmény, hogy a pénz értéke megőrződjék. Tehát tulajdonképpen akár problémát is jelenthet azonban az, hogy az én pénzemet kölcsönadták, mert hát kinek adták, ugye, és milyen célokra? Hát elsősorban a megtakarítási célú betéteknél gondolunk erre. Vannak ugyebár, ahogy mondtam, átfutó tételek is a bankon, amelyek csak ideig óráig állnak a bankárok rendelkezésére. Például ma már a fizetések többségre gyakorlatilag a bank számlájára megy a nyugdíjak egy része, és ezeket a tételeket a nagy többség előbb-utóbb felhasznál, inkább előbb, mint utóbb. Hamar kiveszi a bankból. Nem nagy örömmel, de tudomásul vesszük sokszor, még mi fizetünk a banknak azért, hogy kezeli a pénzünket, ahányszor kiveszünk például pénzt a bank számlánkról. A megtakarított pénznek azonban, amelyet betétként a bankba hagyunk, úgy gondoljuk, hogy ténylegesen hát forognia kell, tehát nyilván a banknak be kell fektetnie olyan dolgokban, hogy mi is részesülhessünk benne a mi betéteink után. És hát reménykedünk abban, hogy ez biztonságos legyen, arra felügyel a bankfelügyelet. Azt is tudja a polgár, hogy adott országban az a fizetőeszköz, amit az állam pénznek kinyilvánít. Vagy amit a Nemzeti Bank, vagy a Központi Bank, ahogy nevezzük, bocsát ki. Érméken, papírpénzeken gyakran nemzeti szimbólumok, nemzeti hősök szerepelnek. A pénz és az államiság szorosan összekapcsolódik, hát ez ugyan nem áll fent pont az euró esetében, hiszen az Európai Unió nem egységes állam, hanem államszövetség. Az euró az országoknak csak egy részében fizető eszköz, bár azért jelentős részében. De a pénz mindenképpen a nemzeti szuverenitás szimbóluma. Pénzelméletek különbözőek voltak. A marxista, de a piacgazdasági elmélet is azt tartotta, hogy a pénz az áruvilágból emelkedik ki. A barter kereskedelmet váltja ki, mert olyan egyenértéket képviselő árut jelent, amely úgymond folyamatos kicserélhetőség állapotában van. Szocialista időkben, 60-as években az egyetemi könyvek meg Marxot idézték, hogy hát a pénz az maga az arany. De a nyugati világban is a Bretton Woods-i egyezmény szerint a valutáknak aranytartalmuk volt. Igaz, ezek a pénzek nem voltak aranyra ténylegesen beválthatóak, mint ahogy az arany standard bevezetésekor a 19. században ez így volt egy rövid ideig. Mert már hamar az első világháború idején kénytelenek voltak a külső átváltatóságot feladni. Bretton Woodsban 44-ben az egyezmény szerint csak a dollár volt aranyra átváltható, csak a külföldi jegybankoknak. Hát ezt aztán bő 30 évvel később, 76-ban az aranyalapról való letérése meg is szüntették. Ennek a kérdéskörébe most nem merülünk bele. Volt egy elméleti közgazdász német, Knappnak hívták, aki a 20. század elején az állampénz elméletet megfogalmazta, mondván, hogy a pénz pedig az, amit az állam annak nyilvánít és elfogad adófizetés fejében. Mellesleg ez a tény évezredekkel ezelőtt is így volt. Mindesetre figyelemre méltó, hogy Fritz Knapp munkájának a 24-es kiadását Case maga is ismerte, és ő is még Pigou, aki szintén egy jeles elméleti közgazdász volt, szimpátiát mutatott gondolatai iránt. Manapság a neokénziánus iskola képviselői karolják fel azt a gondolatot, hogy adják ki reprint formában Knapp művét, és ez meg is történt 2023-ban. Ma már általánosan elfogadott, hogy a modern pénz teremtett pénz, fiat money. Kérdés azonban, hogy ki teremti és hogyan. A válasz az, amit már leírtunk, a jegybankok teremtik. Hát most jön a kérdés, hogy csak ők, és az is kérdés, hogy pontosan hogyan is. Erről már többször beszéltem kedves hallgatóinknak. A közgazdasági alaptankönyvek napjainkig azt az amerikai tankönyvi modellt tanítják, amelyben a pénzteremtés elmélete úgy van megfogalmazva, hogy a hitelpénz a multiplikátor elmélet alapján a bankközi fizetések révén a kereskedelmi bankok megsokszorozzák a jegybank által kibocsátott pénzt. Mindjárt előre bocsátom. Hogy eleve hiba, hogy az egész elméleti közgazdaságtan az amerikai gyakorlatra, egy olyan ország domináns valutájára alapozza az általános érvényű modellt, amelynek egyben a világvaluta valutája. Szóval tulajdonképpen kicsi és nyitott országokban nem lehet nagyon érvényes mindaz, ami egy nagy és a világ szempontjából bizonyos értelemben zárt, mert ugyan, hát természetesen nagy kereskedelme van Amerikának, de azért az mégsem olyan nagy, mint amilyen mondjuk például a kisebb európai országok kereskedelme, pedig mi is fejlett országnak minősülünk ezek az országok is. A kisebb országoknál azonban a pénzteremtés nem csupán a belgazdasági körülmények által meghatározott. Az adott ország nemzetközi pénzügyi helyzete például nagy mértékben befolyásolja a pénzteremtést, ugyanis a jegybank nem csak hitelezéssel, mert ugye ez a pénzteremtés ma már elfogadott alapja, de devizavásárlással is pénzt teremt. A kisebb országok esetében ennek szerepe befolyása a teremtett jegybankpénz mennyiségére igen jelentős lehet. Hát az, hogy a pénz valóban hitellel teremtődik, azt már a múlt század, a 20. században, a szocialista gazdaságban is elfogadottá tették annak ellenére, hogy hát hosszú ideig a pénzelméletben, mondom, a marxista nézetek ortodox formája volt érvényben. Augustinovics Mária és Hagelmeier István nálunk a 60-as években, az 1960-as években már bebizonyították, hogy a szocialista pénz biztos, hogy nem az arany, hanem a hitelpénz. És körülbelül másfél évtizeddel ezután, mához képest fél évszázaddal korábban, leírta a magyar szakirodalomban is két szakembert megkerült Tarafás Imre a pénzteremtés mechanizmusát a Gubcsi Tarafás könyvében, a Láthatatlan pénz című műben. Ez a pénz, ez a mechanizmus valójában a következőképpen működik. A vállalkozó váltót ad a szállítójának a tőle kapott áruért, amelyet majd csak az általa teremtett termék eladása után egyenlít ki. A kiállított váltó értéke tartalmazza a várakozás árát, vagyis a kamatot. Elfogadója azonban bankjánál már általában korábban leszámítoltatja ezt a váltót saját tevékenységéhez, hogy pénzhez jusson, és a bankra hagyja, hogy kivárja a váltó lejáratát. Ha a bank meg nem akarja aktívái között tartani ezt a váltót, mint egy befektetést, akkor viszont leszámítoltatja a központi banknál, amely ennek fejébe pénzt teremt. Minden műveleti lépés kamatfelszámítása mellett történik, így adva értéket a várakozásnak. Más szóval, ennyibe fog kerülni végső soron a hitel. A hitel visszafizetése a teremtett pénzt kivonja a forgalomból, a pénzt tehát értékteremtéssel keletkezik, az értékesítés után a hitel visszafizetése megsemmisül. A feladata, hogy szolgálja a reál folyamatokat, azok lebonyolítását lehetővé tegye. Hát igen, nem a spekuláció a pénzteremtés célja elvileg, pedig a pénzmozgások döntő része napjainkban sima pénzátutalgatás. Nem állítom, hogy nem az árutermeléshez kötött pénzáramlások a fontosak, de hát, hogy a zöme nem az, hanem tisztán spekulatív jellegű pénzmozgás. Nem járunk messze a valóságtól, ha úgy gondoljuk, hogy ezen esetekben nem keletkezett új érték, csak az érték újra elosztódik, tehát ezért nyugodtan nevezhetjük ezt bizonyos értelemben spekulációnak is. De ez nem lehetne a pénzteremtés célja. Ilyen célra nem lenne szabad pénzt teremteni, és mégis teremtődik rá. A pénztőkés bankár ugyanis csak azt nézi, hogy amire a hitelt adja, hogy az visszatérül-e. És ha olyan spekulatív műveletre adja, ami nagyon sokat hoz annak, aki csinálja, ennek következtében a bank is nagy-nagy valószínűséggel visszakapja kamatostól a pénzét, hát akkor miért ne teremtene pénzt? Pontosabban teremtetne a jegybank a pénzt. Vagyis miért ne késztetné a jegybankot végső soron pénzteremtésre. Hiszen mikrogazdasági szempontból neki ez egy megtérülő üzlet, és hát így arra születne meg a pénz. Hát itt van a kutya elásva. Azon a plusz T betűn, mert hogyha írásban néznék a kedves hallgatók ezt a szót, hogy teremtetne a jegybankkal pénzt, akkor ott látnák, hogy a szó közepén két T betű van. Tehát ez egy plusz T betű. Hogy ilyen esetben a gazdaságban nem jön létre érték, hogy nagyobb eséllyel marad kint az így teremtett pénze, egy bank által megteremtett pénz, mint a reál folyamatok finanszírozásakor, amit leírtunk az előbb a váltó elméleténél, de is, hogy ez előbb-utóbb majd bajt okoz, nos, ez nem az egyes pénzintézmények számára gond. Bizony, itt az a probléma, hogy ami racionális mikroszinten, nem biztos, hogy racionális makroszinten is, ott esetleg irracionálissá válik. Az eddig elmondottakból azonban az teljesen világos, a kereskedelmi bankoknak a pénzteremtésben jelenleg igen nagy szerepük van. Nem csak a jegybank teremt pénzt bizonyos folyamatokhoz, hanem maga a kereskedelmi bank is, ezt már megbeszéltük, hogy amikor hitelt nyújtunk, akkor rögtön rátesszük a számlánkra a valakinek a számlára pénzt, és így mondjam, utólag már is megvan a fedezete, úgymond a betéthitel viszonyban. Hogy mennyi pénz keletkezik a gazdaságban, azt nem más, nem a jegybankok határozzák meg, hanem a kereskedelmi bankok, mert végül is rákényszerítik a jegybankot a pénzteremtésre, ha szükséges. jegybank utána megy, tehát a kereskedelmi bankok által teremtett pénzmennyiségnek, hogy nehogy összeomoljon a pénzügyi rendszer. Nem előbb van a betét, a pénz, és aztán a hitel, hanem a hitellel mindjárt betét, és így módon pénz is keletkezik, amiről hát ugye mondtam, hogy már számos publikáció szólt, az enyém is, mások is. A 2010-es években határozottan megélénkült a pénzelméleti írások megjelenése azonban a szakirodalomban. Míg a központi bankok publikációiban is, hiszen 14 körül én szinte egy időben olvastam mind a három nagy, fontos jegybanknál a pénzteremtéssel kapcsolatos publikációkat a jegybanki kiadványaikban, akár német, akár angol, akár amerikaira gondolunk. Mindezek új mozgalmakhoz, a pénzelméletben új irányzatok keletkezéséhez vezettek. A mostani munkában egy kicsit, vagy a mostani elmélkedésben arra szeretnénk kiukadni, hogy milyen új jelenségek mutatkoznak a pénzelmélet területén napjainkban. 2020-ban egy tanulmányom jelent meg, amelyet két könyv indított el az új monetáris elméletek tanulmányozására. Az egyik Turnernek a Between Debt and Devil, vagyis az Adósság és az Ördög Között című könyve jelent meg. A másik Joseph Hubernek a munkája Sovereign Money Beyond Reserve Banking, vagyis a szuverén pénz a tartalék bankolás túl. Adair Turner munkája, aki a Between Debt and Devil-t írta, azért különösen fontos a témánk szempontjából, mert ő aztán a Bank of England bankfelügyeletért felelős vezetője, tisztviselője volt, és hát semmiképp nem vádolható azzal, hogy a banki elméletet és a gyakorlatot nem eléggé ismeri. Mivel Nagy-Britanniában a 2008-as válságot követően hát ez nagy kérdésé vált, hogy nem látták ezt a problémát előre, hát Turner rámutatott, hogy bizony, nem csak az jelenthet egy gazdaság számára problémát, amin általában lovagolni szoktak a közgazdászok, hogy az államháztartás deficites és túl sok pénzt nyom a gazdaságba, és ez így inflációt eredményez. Az elmúlt évtizedek az infláció elleni küzdelem jegyében zajlottak. 2008-as válság alkalmával bebizonyosodott, hogy a pénzteremtést nem a politikai problémák, hanem az üzleti alapon hitelező bankok tevékenysége eredményezett olyan eszközinflációt, amely súlyos válsághoz vezetett. Tehát akkor hogy lehet az, hogy nem arról van szó, hogy a bank megfontolt és tudja, hogy mire adja a hitelt? Ugye hát ez a logika az állam és a piac kettősségén állandóan lovaguló gazdaság elméleti szakemberek számára, hogy az állam az ugye választott tisztviselőkből áll, és azok ugye adott esetben a saját hatalmon maradások érdekében mindenféle dolgokra hajlandóak. De a piac, a bank az tudja, hogy mire adja, és csak olyanra adja, ami megtérő. De hát a bank is érdekeit követte. Nem csak a politikusok követik. A mikrogazdasági érdek azonban nem esett egybe a makrogazdasági egyensúly követelményével. Nagyon egyszerű adat teszi ezt kristálytisztán világossá. A banki hitelek döntő része már régóta nem a reálszféra igényeit szolgálja. A bankok főként ingatlan ügyleteket finanszíroznak. A bonyolult pénzügyi innovációk is ezt szolgálják. Hangzatos, szakszerű fogalmazással fedik el a tényeket. Az elemzők azt hangsúlyozzák, hogy a bankok porítják, szétterítik a kockázatot, és ezáltal segítenek a pénz legcélszerűbb felhasználásában. A szakirodalomban azonban hát kiderül, hogy ezek az innovációk milyen kockázatosak, nem csak a szakirodalomban derülnek, hanem sajnálatos módon az életben is, de ezt a szakirodalom szépen kifejtette. Számukra egy harmadik könyv lett nagyon fontos, ami a nemzetközi pénzügyi válság elemzésére megszületett, méghozzá igen korán. És annak forrását szakszerűen megvilágított, ezt Richard Posner írta, a kapitalizmus kudarca, a 2008-as válság és a depresszióba való csúszás, ez volt a címe. Ebből a műből meg lehetett ismerni az innovációk természetét és rendkívüli kockázatait, különösképpen a CDS jellegű technikáknak a problematikus volt, tehát ezek az úgynevezett credit default swapok, amelyek biztosítást jelentettek bukás esetére. Ezekről is már többször is beszéltünk előadásaink során régebben. Ami ugyebár mikroszinten, sporadikus eseményeknél, ez jó gondolat, hogy kötök egy biztosítást arra, hogyha netán mégse sikerülne. Posner azonban maga jogi ismeretei alapján, és hát ezek igen magasak, mert alkotmánybíró volt Amerikában, legfelsőbb bíróság tagja, kimutatta, hogy milyen cseles jogi trükkök voltak ezeknél az innovációknál alkalmazva. Mondom, hogy nem csak Posner írt erről, hanem hazai szerzők is, Király Júlia, jó magam is korábban, amelyek hát rámutattak ezekre a kritikus dolgokra. Azt hiszem, Magyarországon a pénzügyi innovációkról én írtam talán először 1987-ben megjelent könyvemben. Már azóta éreztem és érzékeltettem olvasóimmal, hogy ez problematikus természetesen ezekről az új dolgokról. Akkor még nem tudhattam, de már az, ami akkor létezett, az is a pénzügyi rendszer egyre kockázatosabbá válására utalt. Turner és hát Joseph Huber könyvét felhasználtam több magyar nyelvű munkámban. Kiderült, hogy a bankok önérdeke nem kevésbé veszélyes gazdasági következményekkel jár, mint a politikusoké. Ezért mondta könyvében Turner, végeredményben, ha szükséges, kiadások miatt deficitbe csúszni az állami költségvetésben, nem igazán van értelme ahhoz kötni, ha a finanszírozást a publikum hogy veszi, és a bankrendszer hogy placírozza az állam papírjait, mert ezáltal végső soron csak a közvetítő befektetési bankokat gazdagítjuk, egyszerűbb lenne a deficitet monetizálni, vagyis a jegybank révén egyszerűen megfinanszírozni. Vagyis közvetlen a jegybankkal finanszíroztatni meg a hiányt az üzleti bankok bekapcsolása nélkül. Csak hogy az elmúlt 30 év fő pénzügypolitikai célkitűzése éppen az volt, hogy a jegybank általi költségvetés finanszírozását megakadályozzák. A jegybank önállóságának hangsúlyozása, amire 90-es évektől került nagy súly, látható, hogy ennek a követelménynek az elméletté fejlesztése alapján volt. És ezt szorgalmazták, és ennek a szorgalmazásnak a legfőbb haszonélvezője a bankszektor volt, és a bankszektor akarta is ezt elérni, hogy a banki kapcsolatok, a jegybank és a költségvetés közötti kapcsolatok közvetlenül sose valósulhassanak meg. Én csak arra utalok, hogy amikor magam is pénzügyminiszter helyetteseként gyakorló pénzügyminiszter voltam, akkor szembe találtam magamat azzal a problémával, hogy hogyan lehet finanszírozni a deficitet, másrészt pedig ugye főleg az, hogy hogyan lehet azt csökkenteni, de hát majd erre mindjárt kitérünk, illetve nem mindjárt, hanem nagy valószínűséggel közelebbi előadásunkba térünk ki. Köszönöm egyelőre szíves figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.